A szállodai lakosztály berendezése tetszetős. Szolid stílbútor, melyet a sarokban a nemzeti jellek kedvéért tulipán szirom intarziák díszítenek. A falon festmények, erdélyi várak a négy évszakban, két külön szoba, két külön íróasztal. A Watsonén a kolozsvári testvérek sárkányülő szobrának, a Holmszén a kolozsvári Mátyás szobornak a kicsinyített mása. Mellette egy tálkában pörkölt erdei mogyoró. Holmes szódavizet rendel hozzá, de nem a szobapincér érkezik. A szódát egy világos kék tweed kabátot viselő magas fiatalember hozza. Feltűnő, mennyire kék a szeme is. A haja szűk és barna. Arcának kiugró járomcsont különleges értelmet sugal. Elmehetne angol arisztokratának is. Egyenes derékkal mutatkozik be. Schiffer Árpád rendőrdetektív vagyok a budapesti rendőrségtől. Elnézést, amiért hivatlanul jöttem. Semmi gond, elvégre kollégák vagyunk, feleli leereszkedően Holmes. Habár mi nem állunk a Scotland Yard alkalmazásában, viszont munkánkkal jó néhányszor kisegítettük már őket. Ide adná ezt a szifont, köszönöm. Ő Watson doktor, a munkatársam, én pedig Sherlock Holmes magánnyomozó vagyok. Ki ne tudná, ki ne csodálná önt, nem is hinné a bűnügyi osztályon, hogy várjuk már Watson doktor újabb és újabb esetleírásait, mindegyikből tanulunk, maga a modern kriminalisztika megalapítója. Holmes ember, és mint minden ember halandó, s mint a halandók, irtózik a haláltól. De van, amitől még jobban irtózik, az unalomtól. Amikor azt érzi, hogy valaki azt fogja mondani, amit mástól már hallott, fájdalmasan görcsölni kezdenek a nyaki mirigyei, szeme pedig könnybe lábad, és mindkettő gyakran előfordul, mert Holmes bárhol jelenik meg, rendre csodálók veszik körül, akik nem újdonságokat mondanak neki, hanem szirupos dicséreteket, mint most ez a Schiffer. Ilyen az, amikor két detektív találkozik, és higgyék el, Schiffer Árpád alias Szimbád okoz még meglepetéseket Sherlock Holmesnak. Csabai László lenyűgöző könyvet írt Sherlock Holmes Budapesten címmel, ami egyébként egyáltalán nem hagyományos regény, hanem egy színes, korabeli fotókkal teletűzdelt rejtvénykönyv. Két befejezése van, de a másodikat csak bizonyos feladványok megfejtése után ismerheti meg az olvasó. Aki szimplán csak egy jó detektív történetet akar, az is jól jár, de akinek van kedve nyomozni, annak még nagyobb élményben lesz része. A történet valós eseményeken alapul, de mit keres a magyar fővárosban a világ leghíresebb detektívje. Pontosítsunk, hogyan jutott a népszerű írónak, Csabai Lászlónak eszébe, hogy Sherlock Holmesot Budapestre hozza.
Nem jutott az eszembe, vagy legalábbis, ha eszembe jutott korábban, akkor elhesegettem. Van már egy nagy név, a Szimbád név, akiről írtam eleget, és eleget harcoltam, hogy elfogadtassam, hogy ez nem az a Szimbád, hanem ez egy újfajta Szimbád.
De most már elfogadta mindenki, szerintem lát, mindenki jól ismeri.
Sherlock Holmes-szal nem akartam így járni. Király Leventének, a Corvina kiadó igazgatójának, aki korábban a Magvetőnél volt szerkesztő, jutott ez az eszébe. Azért, mert megint egy Sherlock Holmes nosztalgia hullám van. Általában jön egy Sherlock Holmes hullám. A 80-as évek elején, a 70-es évek végén egy nagyon jó szovjet, meg egy angol tévéfilmsorozat készült Sherlock Holmes-ról. Most az utóbbi években viszont 7 tévésorozat készültek. Ez olyan sok, hogy már ez mutat valamit, hogy hiába már nem tudom, 30 vagy 40 vagy 50 bőrt lehúztak erről a figuráról, de ezek szerint még mindig van rá igény. És ezért gondolta Király Leventő, hogy hát nekünk is meg kéne próbálni. És akkor már ez legyen egy magyar Sherlock Holmes, játszódon Budapesten a történet a két világháború között, és mivel 10-15 éve ezek a interaktív könyvek is megjelentek, amikor az olvasónak lehetőség van eldönteni, hogy merre menjen tovább a könyv cselekménye. Egyébként filmek is voltak ilyenek a rendszerváltás után az Öndönt című sorozatban, ezért ötvözni kéne ezt a kettőt, és egy ilyen interaktív magyar Sherlock Holmes-os nyomozós könyvet létrehozni.
Ez a könyv egyébként olyan szempontból is interaktív, hogy az embernek kedve támad elindulni Budapesten, és azokat a gyönyörű épületeket és helyszíneket felkeresni, amit mutattok. Szóval egy fontos beszélnünk a külalakjáról is ennek a könyvnek.
Igen. Én az egész irodalmi életművem arra épül, hogy művészi színvonalú könyveket adni minél szélesebb közönségnek. Tehát katarzist elérni nem túl nehéz módon, mert azért a szép irodalom és szép irodalom között is van különbség. Mondjuk egy Gogolt sokkal könnyebb olvasni, mint mondjuk Thomas Mann-t. Vagy egy Dostoyevskit sokkal nehezebb olvasni, mint mondjuk E.T.A. Hoffman. Tehát a szép irodalmat is lehet úgy írni és olyat létrehozni, hogy ez egy viszonylag szélesebb nézőközönség igényeit is kielégítse. És hát a krimi az egy olyan műfaj, amit viszonylag sokan olvasnak. És noha ez nem egy valódi krimi, hanem egy álkrimi, de hát mégis az egy húzónév a Sherlock Holmes. Másrészt pedig az is nagyon jó, amikor szépen illusztrált egy könyv. Még soha nem illusztráltak könyvemet, sőt novelláimat se nagyon. Úgyhogy ez egy új próbálkozás volt. A Corvinának a szerkesztői dicséri, ők tették össze ezt a nagyon szép képanyagot. Nekem is volt vétójogom, volt néhány dolog, amit visszaküldtem, de összességében azonnal láttam, hogy jó munkát végeznek.
Tehát megszületett a történet, megírtad az egész regényt, és ők kerestek hozzá illusztrációként korabeli képeket, meg
így volt,
plakátokat,
pontosan.
Mindenfélét.
Aktív módon és alkotó módon segítettek létrehozni ezt a könyvet. Ez a könyv olyasmi, mint egy színdarab. Ott is ugye megírja az író a dialógusokat, és aztán jön a dramaturg, aki drámát csinál bőle, aztán jön a díszlettervező, színészek, stb. Tehát mindenki hozzáadja azt, ami kell.
Beszéljünk a történetről, hogy miért érkezik Sherlock Holmes Budapestre, és vajon, hogy a megrendelőtől, ugye mondtad, hogy a Corvina kiadó vezetőjétől, arra is felhatalmazást kaptál, hogy Sherlock Holmesnak olyan arcát, vagy az ő személyiségének olyan részeit is mutasd meg, amit kevéssé ismerünk?
Igen.
Tényleg?
Kérte is, hogy noha azért ez a Sherlock Holmes azonos a Conan Doyle-féle Sherlock Holmes-al, de Magyarországon új tulajdonságait is elárulja. Pontosabban veszem a jogot, hogy karikírozzak bizonyos tulajdonságait.
Lett magánélete, amiről ugye keveset
lett magánélete,
például többek között.
Van, nagyon komoly magánélete, és őt az erotika is beköszönt Sherlock Holmes világába. Mindig olyan gyanús nekem, hogyha egy férfinek nincs, hogy is mondjam, szeretője vagy felesége. Itt most van neki, és nagyon is szenvedélyes, szerelmes tud lenni. Ezt nem írta meg Conan Doyle, lehet, hogyha még élt volna 10 évig, akkor megírta volna, de én megírtam helyette. Egyébként is szeretek nőkről írni, nagyon szeretek mesztelen nőkről írni, és itt most megvolt az alkalom, hogy az újdonságként hasson.
A mesztelen nők azért érdekesek, mert hogy olyan pillanatban mutatod meg őket, amikor a legőszintébbek, szóval hogy itt azért olyan nők jelennek meg, akik egy kicsit szeretik másnak mutatni magukat.
Ezért is, meg eleve azért az ókortól kezdve a mesztelen testet nagyon sokszor ábrázolják, festményen is, szoborban is, szóval ez valahol egy szép dolog, én úgy gondolom. Sajnos nem tudok festeni, szobrászkodni se tudok, de egy képzeletben megalkotok egy képet, és akkor azt írásban rögzítem, és akkor mégis, mintha létrehoztam volna egy húsvér alakot.
Hogyha a Sherlock Holmes-ra visszatérünk, még azon túl, hogy lett magánélete hirtelen, azon túl még mit ajándékoztál te neki, amit a szerző eredetileg nem, és hogy nagyon érdekes nekem, ahogyan rácsodálkozik Budapestre.
Hát itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de ezt nem akarom elárulni, inkább azt, hogy amikor mertem karikírozni, vagy talán parodizálni a nyomozót, az annyit jelent, hogy az ő nyomozási módszere a dedukció, amit természetesen nem Sherlock Holmes és nem a megalkotója, a skót író Conan Doyle hozott része, hanem már évezredekkel korábban. De ő ezt mindig érvényesíti, minden nyomozásnál, de ez csak akkor lenne egy 100%-os módszer, ha az élet valamiféle mechanikus materializmus lenne, és minden okot egy jól felfejthető és megfejthető okozat követne, de bonyolultabb a világ ennél. Tehát néha elmaradnak okok, néha történik dolgok, amik igazán a fogalmuk sincs, hogy miért történtek, és okozati viszonyokat is igazán csak a múltba, a múlt és a jelen közötti viszonyban lehet megállapítani, a jövőre vonatkozóan nem. A Sherlock Holmes novellákban nagyon sokszor úgy kapják el az elkövetőt, hogy Sherlock Holmes csinál valamit, és biztos benne, hogy ennek ez lesz a következménye, aminek az, annak, és stb. Stb. És végül mindig el is jut a elkövetőhöz. Én megpiszkálom ezt a dolgot, hogy esetenként mégsem tökéletes ez a módszer, és a magyar nyomozó Sherlock Holmes szembesíti is ezzel a mondjuk így hiányosságával.
És rosszul tűri a kritikát Sherlock Holmes.
Igen, rosszul tűri, ugyanakkor nem üldözi el maga mellől a magyar nyomozót. Tehát azért a munkája iránti szenvedélye az azért erősebb, mint a személyes érzékenysége.
Mi lesz kettejük dolga, mert hogy közösen a két kitalált nyomozó, igen, akik valóságosak lesznek itt ebben a történetben, vált-válnak, vesve nyomoznak, igen, egy ügyben, szóval mit kéne kideríteni?
Egy feltételezett emberrablás. Egy gazdag gyárosnak a lánya tűnik el, eredményes lesz a nyomozás, de sajnos lesz haláleset is. Mégis halál nélkül nem nagyon lehet egy bűnügyi reményt megélni, bár már csináltam ilyet is, de a dolognak ez a sötét lényeg azért itt is jelen való lesz. Hát és közben, mivel azért ez csak egy áll detektív regény, nem a nyomozás a legfontosabb, megismerünk egy történelmi korszakot, a 20-as évek végének Magyarországát. Annak a kulturális, irodalmi és természetesen politikai viszonyait.
Azt elmondod, hogy számodra mi a legizgalmasabb ebben a korszakban, hiszen nem először írsz erről egyrészt, másrészt pedig például az a polarizáltság, ami itt jellemző, vagy ami itt megmutatkozik, Sherlock Holmes már is két társasággal is találkozik, akik meg akarják maguknak őt nyerni, és hát politikáról van szó, egy politikáról szó, hogy így vannak áthallások akár, én nekem azért rímelt egy kicsit a mai korunkra.
Számomra az a legmeghökkentőbb a két világháború közötti korszakban, a Horthy rendszerről beszélünk, hát nevezzük néven, hogy itt volt egy világégés, ugye 14 és 18 között. Kb. 1 millió ember halt meg, mármint a Osztrák-Magyar Monarchián belül a Magyar Királyság 1 millió embert vesztette. Mert ebből lehetett magyar mondjuk 500 ezer, de lehet, hogy még több is. És Trianon elszenvedtük, az ország háromnegyedét elcsatolták, és ennek ellenére a két világháború között ugyanaz az uralkodó osztály, és többé-kevésbé ugyanazok a politikusok hatalmon maradtak. Tehát el tudták fogadtatni a néppel, hogy na igaz, hogy belevittük az országot egy világháborúba, ahol vesztesek lettünk, igaz, hogy jelentős részben miattunk elszenvedtünk Trianont, igaz, hogy meghalt ez az 1 millió ember, de azért mégis jogunk van ezt az országot irányítani, és ezt a magyar nép egy jelentős része, azt nem tudom megállapítani, hogy a többsége, de egy jelentős része elfogadta. Ezzel úgy nehezen tudok mit kezdeni, de volt már másról is hasonló dolog a történelemben.
Nekem például, főleg így, hogy az ember a képeket látja, abszolút feszítő ellentét van, a között, amit például Sherlock Holmes is mond, amikor Watson, Dr. Watsonnal leszáll a vonatról, hogy na hát, de hiszen ez egy világváros. Igen, hogy amit igen. lát, az olyan, mint hogyha Londonban lenne, vagy Párizsban, igen. vagy máshol lenne, igen. és amikor az emberek megszólalnak, és megismeri a viszonyokat, akkor valami egészen más mutatkozik
igen.
meg.
Igen, tehát, hogy akkor a sötétebb dolgokat tapasztalja, amikor megismeri a társadalmi
hát
viszonyokat, ugye? Kinézetre a város viszont európai szintű. Igen, ez a sok-sok magyar ellentmondás egyike. De más történt volna, hogyha korábban jön Sherlock Holmes, azért voltak itt is progresszív időszakok, fejlődőbb időszakok. Olyan sokléti ez a Magyarország, hogy tulajdonképpen bármilyen korszakban bármit mondhatunk, arra lehet valamivel támasztani. Igazán én se ismerem elég jól ezt az országot még. Nem csoda, hogy Sherlock Holmes is meglepődik. A teljes elmaradottságot, illetve a világszínvonalat megtapasztalhatta abban a korban is egy idegen, és most is. Arról meg nem is beszélve, hogy Magyarországnak rettenetesen rossz a megítélése külföldön, és elképesztően vad vélemények élnek Magyarországról, még most is, minek tapasztaltam ezt.
És akkoriban is?
Akkoriban is. Nagyon keveset foglalkoztunk azzal, hogy eladjuk magunkat úgymond a külföldnek. Részben olyan dolgok jutottak el rólunk a külföldre, amit tégyelnünk is kell, tehát azt nem véletlenül nem reklámoztuk, de az erényeinket sem reklámozunk és közvetítjük eléggé. És óriási lemaradásban vagyunk ilyen szempontból.
A történet is arra utal, hogy számos olyan kérdést, amit megfelelő diplomáciával, vagy egy kialakult protokoll szerint be lehetne járni az utat, és akkor törvényesen megoldódik, nem tudom, akár egy új gyógyszer elfogadtatása külföldön, vagy egy politikai ügy, akár igen. egy politikai kérdés megoldása, szóval, hogy keresik a kiskapukat, már majdnem igen. az alvilágot súroló megoldásokat, vagy akár ez a megkeresése ennek az eltűnt igen. nőnek, igen. ugye? Ez téged érdekel?
Úgy mondták ezt régen, meg most is, hogy az urambátyámos rendszer, ami Magyarországon van, ennek is nagyon mély történelmi gyökerei vannak, most nem érdemes belemenni. Minél fejlettebb egy polgári demokrácia, ennek annál kevesebb a jelentősége, de azért mi valamilyen szinten mindenütt megmarad. Tehát azért nem véletlen, hogy a korrupció általában a skandináv államokban a legalacsonyabb a világon, másút meg magasabb. De ez még a középkornál is korábbi időszakokra megy vissza, és nem is tudom, hogy ebből hogy lehetne kilábalni, mivel olyan sokan érdekeltek a fenntartásában.
Milyen sorsa van itt egy olyan nőnek, akiben kicsit nagyobb a hevület, úgy értem, mm-hmm. hogy emancipáltabb, mint mondjuk a korábban a nők, vagy kevésbé fogadja el a megfelelő női szerepeket. Mit szánsz te itt az ilyen típusú nőnek?
Hát, nagyon, nagyon érdekes dolog. Ahány ember annyi sorstat. Először is, hogy egy nő emancipált legyen, hogy ebben a korban, a 20-as években, hogy egy nő elkezdjen gondolkodni arról, hogy szüksége van előre törni. Ennek az az előfeltétele, hogy már valamilyen szinten emancipált legyen. Tehát a 20-as években az ország 3/4-ét kitevő paraszti népesség, most egybeszámolva ezt a birtokos réteget, meg a zsellereket, a uradalmi csereket, a mindenféle föld nélkül tengőlengőket is, az ottainak eszébe se jutott az emancipálódás, mert nem akartak éhen halni. Ez volt a legfőbb céljuk is. Sajnos nem mindig sikerült elérni. Amikor már egy nőnek rálátása volt arra, hogy változtatni kell a dolgokon, akkor az már egy olyan iskolázott családból jött, ahol elindultak a nemek egyenjogosodása felé. Tehát ez egy furcsa ellentmondás az dolog, hogy leginkább azok küzdöttek ezért, akinek igazán személyesen nem volt erre szükségük.
Hát mert egzisztenciálisan biztonságban voltak, igen, és igen, ez nagy szabadságot adott nyilván.
A középkorban is, de 1945-ig olyan társadalmi osztály ellentétek voltak Magyarországon, hogy szerintem azt mi nem tudjuk elképzelni. Itt most nem is arról, hogy egy miniszterelnök, vagy egy kormányzó, meg egy csepeli proli között mikor a különbség volt, mert egy miniszterelnök, meg egy segédmunkás között most is nagy különbség van. De hogy egy 5 holdas gazda, meg egy 15 holdas gazda között milyen különbség volt, vagy egy uradalmi cseléd, meg mondjuk egy uradalmi kocsis között, vagy egy Schuster meg egy Schuster inas között milyen különbség volt. A felette álló szinte élet és halál ura volt a másiknak, és aztán ez letükröződött nagyon erősen a honvédségben, a hadseregben is. Nem tudom, hogy egyáltalán beszélhetünk-e magyar nemzetről ebben a korszakban. Mert mint hogy a középkorban is ugye a nemesség az egy külön nemzetet alkotott, bár ugyanazt a nyelvet beszélt általában, mint a jobbágyság, de mai értemben mégsem létezett nemzet, vagy létezett, hát ezen már vitatkozni lehet. De ugyanúgy a Horthy rendszerben is olyan brutális társadalmi különbségek voltak, hogy olyan ellentéteket szült ez, ami nem fért be egy nemzet fogalma alá, azt hiszem.
És ugye a nőktől indultunk, hogy nekik még ebben volt külön hát sajátos helyzetük.
A nők az meg egy külön história. Ennek is mély lélektani oka van. Szóval azt a sok sérelmet, amit egy munkásember, vagy egy birtokos paraszt, vagy egy föld nélküli paraszt, vagy akár egy iparos segéd elszenvedett, azt nagyon sokszor a saját feleségénél és a gyerekein torolta meg. Nem volt harmónia ebben az időben Magyarországon, se a nagypolitika szintjén, se a egyes családok szintjén. Na persze voltak felvilágosult emberek akkor is, de ez nem egy szép korszak volt.
Jó, hogy mondod ezt a felvilágosult szót, mert azon gondolkodtam, amikor végére értem a történetnek, hogy vajon ez a nő, akit itt megismerünk, ő fölvilágosult, vagy egyszerűen csak lázad, hát és nem gondolkodik.
Sajnos az a baj, hogy tehát a radikalizmus sem mehet a végtelenség. A szembenállásnál is, hogyha valaki nagyon szembenáll valamiből, néha átkerül a ló túlszoldalára. Én azt hiszem, hogy ez a felvilágosult, szimpatikus hölgy túlzásba vitte a lázadását. És ennek következményei lettek.
Azzal egy időben, hogy Sherlock Holmes Budapestre érkezik, egy nagyon fontos személyiség Igen. is Budapestre érkezik. Ez Igen. egy speciális történelmi helyzet Igen. és szándék.
Hát 28-ban merül fel a egyik Rothermérnek, vagy Rosmirnek, van, aki így ejti ki ezt a szót, ugye angol sajtómágnásról van szó, meg a fiáról, hogy valamelyik Magyarország uralkodója legyen. Erre nagyon kevés az esély. Egyrészt van egy kormányzója az országnak, aki tulajdonképpen egy király. De elvileg a kormányzó fölött éppen még lehet egy király is, egy valódi király, de az azért zavarná a kialakult hatalmi egyensúlyt. Nagyon ellene lennének a szomszédaink is. És hát maga a magyar nép sem lelkesedik legalábbis. Nincs egy olyan ember, aki mögé osztályháttér nélkül mindenki fel sorakozhatna. De mégis az, hogy a két Rothermér, az apa és a fia legnagyobb példányszámban eladott angliai napilapnak a tulajdonosai, tehát egy komoly véleményformájú erejük van, Ez mégis olyan kívánatossá teszi az ő trónra emelésüket, hiszen ezzel talán a revíziót is elősegíthetnék. Ez az egésznek a háttere, hát tudjuk, nem lett az egészből semmi, és maga a két Rutherford sem nagyon gondolta komolyan. A magyar politikában volt azért, aki komolyan gondolta, állítólag Bethlen is.
Szóval lényegében Sherlock Holmesnak miatta kellett.
Miatta kell jönnie, őt kell vigyáznia.
Ahogyha kép lenne a rádióban, mutatnám, hogy milyen elképesztő fotók vannak itt ebben a kötetben, mert hogy ugye kinek másnak van lehetősége bejárni az egész várost, és mindenféle réteg tagjával találkozni, mint a nyomozónak, ugye, amikor igen, ki kell deríteni valami bűnesetet. Tehát a lovitól kezdve egy bordéig, a focistákhoz, a szállodai gyönyörű millióbe, a borászatba, mindenhova elviszed.
Ezt nagyon jól láttad, hogy ez a nyomozói lét lényeg, és ezért ragaszt már négy köteten keresztül a nyomozóhoz, egy másik nyomozóhoz, mert tényleg mindenhova bejárása van. Nem is tudom, más szakma van-e ilyen, hogy a társadalom minden rétegét és minden foglalkozásságban dolgozó embert megismerhet és közelről figyel. Talán még egy lelkész vagy egy adó ellenőr, csak őket nem ismerem annyira.
Jó, de a krimi műfaja még mire ad neked íróilag lehetőséget? Tehát, hogy mondjuk az érzelmeket, vagy a motivációkat hogyan mutasd meg? Mert itt azért föl-föl bukkannak családi, vagy hát emberi drámák.
Igen. Hogy is mondjam, minden, amit az irodalom vagy a művészet adhat, azt megadja nekem a krimi ezt a lehetőséget, mert én a krimit nem műfajként űzöm, hanem témaként. És semmiféle előírást nem látok magam előtt, amikor egy bűnügyi történetet írok. Egyszerűen csak egy olyan történetet akarok írni, ami olyan valószínűnek tűnhet, ami megadja a valóság illúzióját. És abban, hogy az egyik csomó pont ebben a történetben egy emberölés, az csak egy dolog. Nem lényegtelen dolog, de nem az viszi el a balhét. A karakterek és a jó sztori. Hát végülis minden regénynek ez a lényege.
Csabai Lászlóval beszélgettünk különleges detektív regényéről, ami rejtvénykönyv is egyben, Sherlock Holmes Budapesten, ez a címe, és a Corvina kiadó gondozásában jelent meg.